ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt heteket az ukrajnai háború uralta a hírekben, és komolyan érinti a gazdaság szinte minden szegmensét, a forint gyengüléstől kezdve a turizmus megtorpanásáig szinte mindenben. Vajon az ingatlan piacon érződik-e már bármiféle hatása az ukrajnai háborúnak? A következő percekben erről lesz szó, kérem tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát akkor tényleg kezdjünk ezzel, bár már két hete csak a háború folyik a csapból is. Ti hogy érzitek, milyen hatással van, van-e egyáltalán hatással, akár az eladási kedvre, akár a vásárlói hangulatra az Ukrajnában folyó háború?
Igen, hát használnám a kifejezésedet, ez az érzés, ez most érdekes, olyan, mintha kicsit dejavünk lenne 2 évvel ezelőtt, szinte pontosan egy hasonló esemény, ugye akkor ütött be ez a világjárvány, akkor éreztünk hasonlót az ingatlanpiacon, ugye váratlanul ért mindenkit, és az a bizonytalanság, amit okozott a világjárvány, most hasonló helyzetben vagyunk, és egyfajta bizonytalanságot okoz az ingatlanpiacon is. Egyelőre még csak a rövid távú hatásait érzékeljük, nyilván vannak forgatókönyvek, hogy mi történhet később. Jelen pillanatban ugye ez a bizonytalanság, ami egyértelműen már érződik a kollégák visszajelzése alapján, az az, hogy a megtekintések száma elkezdett csökkenni, a bizonytalankodás, főleg annál, aki hitelt szeretne felvenni, ott megnőtt, és ügyletek mondjuk úgy elkezdtek így szétcsúszni, úgyhogy egyelőre ezt tapasztaljuk.
Ezt szinte minden szegmensben tapasztaljátok, vagy vannak kevésbé érzékeny, vagy hírérzékeny szegmensek az ingatlan piacon?
Ez gyakorlatilag a típustól függetlenül a kollégák minden egyes ingatlan típusnál ezt így elmondták, és nem érzékeltünk különbséget.
Ezek szerint biztos, hogy gyengébb évet prognosztizáltok idénre?
Hogyha tippelni kellene, akkor azt mondanám, hogy ha hasonló lesz a helyzet, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt a járványnál, akkor igazából az első hónap volt az, amelyik gyengébb volt, utána magára talált az ingatlanpiac. Hogyha az optimista forgatókönyv valósul meg, akkor valószínűleg most is hasonló fog bekövetkezni. Nyilván attól függetlenül, hogy az orosz-ukrán konfliktus elhúzódik, a gazdaság meg az ingatlanpiac elkezd alkalmazkodni ehhez az új feltételhez, akkor elképzelhető egyébként, hogy nem lesz jelentős visszaesés, maximum 1 hónapig. Az is elképzelhető, a pozitív forgatókönyvek közé tartozik, hogy általában, amikor ugye ilyen háborús konfliktus helyzet van, akkor az emberek keresik a biztosabb befektetéseket, és jelen pillanatban úgy, hogy ugye Magyarország területén belül nincsen háború, az ingatlan kifejezetten jó befektetésnek számít, mondjuk a más alternatív befektetési lehetőségekkel szemben. Tehát igazából még az is lehet, hogy egy tavalyihoz hasonló, vagy akár még erősebb forgalmat is tapasztalhatunk.
És mi a helyzet a különböző trendekkel, irányokkal? Azokon változtatott-e, vagy azokra volt-e bármilyen hatással a háború híre? Tehát akár a kiköltözésre, akár mondjuk az egyéb trendekre, amik jellemzőek voltak az elmúlt időszakban az ingatlanpiacra?
Amit tapasztalunk, és amire egyértelműen hatással volt, hogy az ingatlan hitelezés. Ugye az ingatlan hitelezés mondjuk az elmúlt években körülbelül a ügyleteknek a ilyen 50%-ában jelen volt, és most, amit tapasztalunk, hogy a hitelezésben a legnagyobb a bizonytalanság, amúgy is ugye ez az emelkedő infláció, az emelkedő nyersanyagára, ugye valószínűleg tovább fogják emelni egy jegybanki alapkamatot, aminek hatására tovább fog emelkedni a hitelezésnek a költsége, és jelen pillanatban, ami esetleg mondjuk aggodalomra adhat okot, az, hogy a felvett hiteleken belül a támogatott hiteleknek a aránya az jóval magasabb, mint mondjuk 1 évvel, vagy akár néhány évvel ezelőtt, és hogyha ugye az állami támogatások megszűnnek, akkor nyilván ez azt vetíti előre, hogy a nem támogatott hitelek viszont jelentős mértékben csökkenhetnek, és ez viszont akkor már a forgalmunkra is kihathat, hiszen mondjuk a hitelezés csökkenésével akár 30-40%-os forgalom csökkenésre is lehet számítani, amit az előbb említett oldal valamelyest kompenzálhat, hogy az ingatlan mégis jó befektetés lesz, és esetleg mondjuk az emberek a készpénzüket ingatlanba fogják fektetni.
És egyébként, ha már itt az irányoknál tartunk, mi a helyzet a kiköltözéssel? Tehát az agglomeráció gondolom továbbra is nagyon népszerű, és ugye távolodik a fővárostól, mondjuk a fővárosi agglomeráció. Egyre kisebb, egyre távoli településeken jelennek meg a költözni vágyók. Egyébként ez a trend, ez gondolom nem tört meg.
Nem látunk benne változást egyenlőre. Ugye az agglomerációnak a vonzerejét, ami adta, az most is fennáll, hát igazából nem látunk semmilyen visszaesést a kiáramlásban.
És mit tapasztaltok, milyen kihívásokkal szembesítheti a kiköltözőket ez a folyamat, hogy egyre távolabb és egyre kisebb településekre kell kiköltözni?
Igen, hát itt arra kell készülni, aki kiköltözik, hogy ugye az első körben, mondjuk, ami már kiépült Budapesten, mondjuk 20 kilométeren belül, ott az elmúlt 10 évben mondjuk az infrastruktúra már valamelyest követte a népesség gyarapodását. Természetesen mindig hátrányban van az infrastruktúra fejlődése a népesség gyarapodáshoz képest, de mondjuk 20 kilométeren belül azt mondom, hogy már elfogadható az infrastruktúra kiépítettsége. A következő zóna, ez a 30-40 kilométeres zónában viszont, aki most költözik ki, és olyan helyekre, ami ugye ezelőtt még lehet, hogy pár évvel mondjuk külterület volt, vagy esetleg beépítetlen domboldalakra kezdenek el lakóparkot, vagy családi házas övezetet felhúzni, ott arra kell készülni, hogy a következő 5-10 évben fogja az infrastruktúra utolérni ugye a népesség gyarapodást. Arra lehet számolni, hogy nem lesznek készen az utak, a közműveknél ott lemaradások lesznek, parkolásban lehetnek nehézségek, iskolai és óvodai férőhelyek számában is nyilván hiánnyal kell számolni. És én azt mondom, hogy általában ugye ez az infrastruktúrális fejlődés egy kb. 5-10 évvel fogja követni a népességgyarapodást.
Van-e már olyan agglomerációs település, ahol létszámstoppot vezettek be, vagy nagyon vagy jelentősen megnehezítették az új építéseket például, pont azért, hogy talán ne váljon élhetetlenné az adott település?
Kifejezetten így, hogy létszámstoppot vezettek volna be, ilyenről nem tudunk.
Jó, hát ezt én idézőjelbe értettem persze.
Igen, ugyanaz.
De a szabályozások azok... Gondolom,
szabályozásokon keresztül valóban lehet azért mondjuk valamelyest ebbe a népesség áramlásba beleszólni. Például mondjuk azt mondja az önkormányzat, mint például Dunakeszin, hogy 700 négyzetméternél kisebb telekterületre, ugye nem lehet ikerházat felépíteni. Ugye ez okozta a Dunakeszin például az elmúlt pár évben az egyik problémát, hogy kisebb telkekre ikerházakat építettek, nyilván az ikerházban ugye többen elférnek, és a közműfejlettség, a közműhálózatnak a keresztmetszete nem tudta kielégíteni a megnövekedett népességet. Tehát mondjuk ilyen szabályozásokkal lehet, vagy olyan szabályozással is, hogy nyilván az önkormányzat megszabja, hogy bizonyos telekre, vagy bizonyos lakóvezetbe mekkora hány is lakóegységet lehet felépíteni. Ilyenekkel tudják szabályozni.
És élnek is ezzel, gondolom, nem csak Dunakeszin.
Így van.
És ha már itt a különböző infrastruktúrális ellátottságról beszélünk, és az egyéb kényelmi szolgáltatásokról, ezek mennyit emelhetnek egy-egy ingatlan értékén? Tehát ha mondjuk egy önkormányzat, vagy bármilyen település komoly fejlesztésekbe kezd, ez az ott már elkészült ingatlanoknak mennyire emelheti az értékét? És vannak-e olyanok, amelyek akár csökkenthetik?
Hát ugye a válasz az az, hogy milyenféle beruházás történik az adott területen. Vannak olyan beruházások, amelyek csökkentik, vannak, amelyek emelik az ott élő ingatlanoknak az értékét. Kezdem azzal, mi az, ami csökkenti. Ami egyértelműen csökkenti az ingatlanoknak az értékét, az az, hogyha valamilyen olyan ipari vagy logisztikai beruházás történik, ami ugye mondjuk az ott élésnek a komfort érzetét csökkentheti. Ilyen lehet például mondjuk a megnövekedett teherautóforgalom, vagy a zajforgalom, a légszennyezettség. Erre egy tipikus példa, ugye Gödön például a Samsung, amelyik évek óta ugye folyamatosan terjeszkedik, és főleg nyilván a Gödnek a város részére, amely közelebb van ugye a Samsunghoz, itt a ingatlan árak elkezdtek csökkenni, hiszen nagyon sokan menekülnének a terjeszkedő gyár mellől, azonban nagyon nehezen tudják eladni az ingatlanukat, hiszen nem egy vonzó, mondjuk egy ipari park, vagy akár egy logisztikai központ mellett élni.
Miközben egyébként egy csomó térség annak köszönhető, hogy leértékelődtek az ingatlanok, hogy nincs elég munkahely.
Hát így van. A Samsungban például mondjuk ezt ugye nem is tudják egyébként a környező településekből egyedül megoldani, ezért messzebbről is hozzák ugye a munkavállalókat. Például a Kokáért Szlovákiából is van, aki vállalja ugye a másfél, akár két órás odautat, így tudják megoldani ugye az emberi erőforrás szükségletet.
És akkor az előnyök, mert azért általában az szokott lenni, hogy egy-egy fejlesztés az inkább növeli az ingatlanok értékét?
Hát azt veszük észre, hogy azok a fejlesztések, amelyek összességében növelik mondjuk az ott élőknek a komfortérzetét, vagy növeli esetleg mondjuk a infrastruktúrális ellátottságot, azok a fejlesztések, ugye forintban kifejezhetően megemelik egy ingatlannak az értékét. Ilyen például mondjuk, hogyha egy kereskedelmi központ épül, például egy orvosi rendelő épül a közelben. Általában ezek az ilyen egységek ugye növelik a komfortérzetet és növelik az értéket.
És hát ugye az, hogyha emelkedik egy ingatlannak az értéke, vagy hát vélhetően a jövőben emelkedni fog egy ingatlan értéke, vagy egy környék értéke, ugye Budapesten ilyen volt a 4-es metró megépülése, ami például a 8. kerületben óriási áremelkedést hozott még évekkel ezelőtt. A befektetők mennyire tértek vissza az ingatlan piacra, akár az ilyen fejlődő területekre, akár a város egyéb részeire, a főváros egyéb részeire?
Hát az a tapasztalatunk, hogy önmagában egyébként a metróépítés és bármelyik metróvonal, nem csak a 4-es metró, hanem igazából bármelyik metróvonal, és annak mondjuk a 500 méteres vonzáskörzete a befektetők elsődleges célpontja, és hogyha mondjuk azon gondolkodnak, hogy hol vásároljunk kiadásra ingatlant, akkor ezeket mindenképpen előnyben részesítik, mert pontosan tudják, hogy ezeket tudják a legkönnyebben kiadni, illetve esetleg, hogyha mondjuk menekülni akarnának a befektetésükből, ezeket lehet a legkönnyebben kiadni. Úgyhogy ezek, én azt gondolom, hogy a metró közelsége ez a múltban, a jelenben és a jövőben is egyébként egy nagyon kedvelt és vonzó célpontja lesz a befektetőknek. Itt a metró közelségben nem érzünk változást, hogy mondjuk befolyásolta volna a befektetői kedvet.
Mert hogy itt az elmúlt hónapokban arról szólt, vagy akár egy évben arról szóltak az ingatlanpiaci hírek, hogy eltűntek a befektetők az ingatlanpiacról. Látszik-e már, hogy változik ez a trend, és most újra itt lennének a befektetők, akár bizonyos kerületekben, akár úgy általában az ingatlanpiacon?
Hát valóban, ugye amikor a járványnak a első-második hullámjával találkoztunk, akkor valóban volt a belvárosban egyfajta visszaesés, de ez néhány hónap után igazából a trend megfordult, és most már újra ott tartunk, hogy a kiadási árak, az ingatlanárak igazából magasabbak, mint 2019-ben voltak.
És akkor ehhez képest most a forint gyengülés, gondolom, újabb kihívások elé állítja a magyar vásárlókat.
Hát így van, egyetértek. A külföldieknek ugye nyilván ez mindenképpen előnyös lehet, hiszen így a külföldön megkeresett euróikért ugye nyilván nagyobb ingatlant kapnak, és ez vonzóvá teheti egyébként a magyar ingatlan piacot újra.
És most nem csupán befektetés célból, bár abból is, de mondjuk a magyar vásárlók, tehát akár saját célra, ott lakás céljára, hol keresik leginkább a budapesti lakásokat?
Hát ugye azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt években igazából nem volt változás. A legtöbb ingatlan tranzakció az 2 kerületben valósult meg, a 13. és a 11. Egyrészt ugye a új lakások építésének a száma miatt is, de alapvetően elmondható, hogy ez a két budapesti kerület rendelkezik a legnagyobb ingatlanállománnyal, és itt történt a legtöbb adásvétel. Nagyjából elmondható az, hogy az összes ingatlan tranzakciónak, főleg az új építésűeknek a 60-70%-a ebben a 2 kerületben valósul meg, és figyelembe véve, hogy a 13. kerületnek is, meg a 11. kerületnek is a ingatlanállománya közelít a 100 000-hez, ez elmondható, hogy ezekben van a legnagyobb forgás.
És a befektetők is nagyjából ezeket a kerületeket keresik, vagy ebben azért van szóródás?
A befektetők igazodnak mondjuk így a trendekhez. Azokban a években, amikor ugye még nagy volt a turistáknak a száma, akkor inkább preferálták ugye a belvárost, akkor pedig, amikor ezek a turisták ugye elmaradtak és visszaesett a turizmus, akkor inkább kintebb keresgéltek, ami az a korábban már említett metróvonalakon.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget, Laci.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.